5. A találkozás. Mercedes eltávozta után Monte Cristo házára ráfeküdt az éjjel. Körülötte és lelkében egyaránt elszúnyadt minden, és hajthatatlan lelke most olyan álomba merült, mint az elveszett hajszában halálra fárasztott test. Előtte bágyattan pislogtak a gyertyák. Hogyan dőlhet össze ennyi erővel, ennyi gonddal, ennyi önfeláldozással emelt épület egy szóra, egy sóhajtásra, egy lehelletre? Hát ez az az én, kit mégiscsak becsültem valamire ezen a világon, ez az én, kire oly büszke voltam, ez az én, kit if tömlőcében még oly parányi foltnak láttam, de akit oly nagyra tudtam növelni, holnapra már csak egy maroknyi por lesz csupán. Nem a test halála bánt engem, hiszen az élet szervek fölbomlása csupán örök nyugalom, amely után valamikor az éhhalál torkában annyira esengtem, mikor fária jelent meg börtönömben. Számomra a halál nem egyéb, mint egy fokkal közelebb jutás a nyugalomhoz, talán a megnyugváshoz. Nem az életet sajnálom én, hanem azt, hogy rengeteg alapon megépített terv, ez az ember fölötti erővel megalkotott épület meginog alattam és összeomlik. Megcsalódtam a gondviselésben, mely pártomra látszott szegődni, és most halomra dönti minden tervemet. Világnyi terhet vállaltam magamra, és megindultam vele a lejtőn fölfelé. Vágyam, erőm, kitartásom már-már célhoz juttatott, és most fele útban lesiklik vállaimról, és alágörög a mélybe. Ó, hát újra fatalistává kell lennem nekem, ki 14 esztendei őrüléssel határos kétségbeesésemben híven megőriztem az isteni gondviselésbe vetett hitemet. És mindez csupán azért, mert rég halottnak gondolt szívem fölé lett, újra megdobbant és kaput nyitott egy megtört asszony rimánkodásának. És mégis tűnődött tovább a halált hozó holnapra gondolva, és mégis lehetetlennek tartom, hogy ez a nemes szívű nő, oly végtelenül önző lehessen, hogy engem élet erőm teljességében odavesen a halálnak. Még a legörjöngőbb anyai szeretet sem volna képes ilyen végletes tetre. Vannak erények, amelyeket túlcsigázni bűn? Ha, nem! Bizonyára valami színpadi jelenetet forral, kardjaink közé veti magát és nevetségessé aljasítja majd, ami oly magasztos volt. És homlokán a büszkeség nemes pírja lángolt. Én nevetséges? Én? Soha! Inkább választom a halált. Mercedesnek megígérte, hogy fia életben fog maradni, és mivel egyiküknek halnia kellett, most már szüntelenül holnapi elestén tépelődött. Nem örültsége annyira nagy lelkűnek lenni, hogy céltáblául álljunk oda egy alig fölserdült gyermek pisztolyának. Ő maga sohasem hinné el nekem, hogy tulajdonképpen öngyilkosságot követtem el, pedig tiszta emlékemnek tartozom vele, hogy megtudja. Nem hiúság ez, csupán jogos büszkeség. Tudja meg mindenki, hogy a magam jószántából, a magam akaratából hibázott a karom, hogy önmagamra sújtsak minden ellenségemre nézve oly félelmetes erejével. Így kell történnie, így fogok cselekedni. Tollat ragadott, és szekrénye titkos fiókjából elővonva végrendeletét, záradékot írt a szöveg alá, melyben elmondja halálának tulajdonképpeni okát. Nem csak önmagam miatt, de miattad is így kell cselekednem, mindenható Isten. 10 esztendő óta bíztatgattam, hitegettem magamat, hogy a te igazságos bosszúd végrehajtója leszek, és se Moncriefnek, se Danglarnak, se Villefortnak nem szabad hinnie, hogy csupán a véletlen vak eset szabadította meg esküdt ellenségük bosszuló karjától. Tudják meg, hogy a gondviselésnek előre kiszabott útját én változtattam meg a magam akaratából, és hogy az a bűnhődés, mit a földön elkerülniük sikerült, oda átvárja őket a túlvilágon. E kamor tépelődés közepette megvíratt odakünn, és halovány rózsafény özönlött be az ablakon, végig ömölve az asztalon heverő papírlapon, melyre az a sohasem remegő kéz most vetette az élettől búcsúzó utolsó sorokat. Hajnali 5 óra volt. Egyszerre valami halk nesz riasztotta meg. Úgy tetszett előtte, mintha elfojtott sóhajtás lett volna, és visszafordulva körül tekintett a szobában, de senkit sem vett észre. Hanem az előbbi nesz megismétlődött, most már nem volt kétsége többé, hogy valaki van a közelében. Fölkelt, és halkan fölnyitva a szalon ajtaját, Hyde-t vette észre, egy karosszékben elterülve lecsöngő karokkal, halott halványan, hátrahanyatlott fővel. Ő maga gördítette oda a székét, hogy tudta nélkül ne távozhassék, mondta Krisztó, de ifjú testét oly hosszú virasztás után mégiscsak elnyomta az álom. Az ajtó halkan nyílt meg, hogy Hyde nem riadt föl neszére. Monte Cristo bánatosan merengve, hosszasan elnézdegélte. Mercedesnek eszébe jutott a fia, és én el tudtam feledkezni leányomról. És szomorúan bólogatva fűzte tovább gondolatait. Szegény kis Hyde hozzám akart jönni, beszélni akart velem, mert megsejtett vagy megérzett valamit. Nem tudom búcsútlanul elhagyni, nem halhatok meg anélkül, hogy sorsát jó kezekben ne tegyem. Lábújhegyen tért vissza a helyére, és megtoldotta a végrendelet záradékát. Maximilien Morel spáhi kapitány úrnak, Pierre Morel marseilli hajó tulajdonos, egykori főnököm fiának, 20 milliót hagyományozok, mit megoszthat Julie Hugával, ha csak attól nem tart, hogy így váratlan gazdagság megzavarja a békés családi fészket. E 20 millió készpénz, Monte Cristo sziget barlangjában van elrejtve, melynek egyedül Bertuccio tudja titkát. Ha szíve még szabad volna, és Hyde, Ali Tebellin Janinai pasa leányát, kit én atyai gyöngétséggel neveltem, s kit leányomként szeretek, hajlandó volna elvenni, nem mondom, hogy utolsó akaratomat, de legforróbb óhajtásomat teljesíteni. Jelen végrendeletemmel Hyde-t már annak idején általános örökösömmé tettem, s részben földbirtokba, részben angol, osztrák és holland papírokba, különböző palotáimban fölhalmozott ingóságaimba fektetett vagyonom, a fönt említett 20 millió, s a hűséges cselédeim részére biztosított összegen kívül még mindig túlhaladja a 60 millió frankot. Alig fejezte be utolsó mondatát, amikor háta mögött egy sikoltás annyira megremegtette, hogy kezéből kihullott a toll. Olvasta Hyde. A leánykát a derengő hajnal ébresztette föl, halk léptekkel lopódzott a gróf háta mögé, s mindent látott. Én jó uram, miért írott te ezeket most ilyen órában? Miért rendelkezel én rólam? El akarsz hagyni? Útra indulok, édes leánykám, mondta bánatos hangon, de végtelen gyöngétséggel, mondta Krisztó. S ha ne talán valami baj találna érni? Mondta Krisztó elakadt. Akkor? Kérdezte Hyde oly szigorú hangon, hogy a gróf megremegett tőle. Arra gondoltam, hogy ha valami baj találna érni, te azért boldogul élhess nélkülem tovább. Hyde nagy búsan csak a fejét rázta. Miért gondolsz a halálra, én uram? A halál magasztos gondolat, gyermekem, úgy mondják a bölcsek. De halálod utánra ne legyen rám gondod, mert ha meghalsz, nekem sem lesz többé semmire sem szükségem. És felragadva a papírost, négy felé szaggatta, és iszonyodva lökte el magától a szoba közepére. Hanem ez a dac, mit sohasem érzett eddig elé, fölülmúlta erejét, és ájultan hagyatlott végig a padolaton. Monte Cristo fölébe hajolt, karjai közé fogta, és hosszan elmerengve egy gyönyörű halovány arcon, e lehunyt szemeken, e karjaimban erőtlenül végig terülő édes alakon, most gondolt életében először arra, hogy ez a gyermek talán más szeretettel viseltetik iránta, mintha atya volna. Talán még boldog is lehettem volna, mondta magában keserűen elcsüggedve. Azután fölnyalábolt a Hyde-t és átvitte szobájába, ahol még mindig ájultan hölgyeire bízta. Szobájába visszatérve azután magára zárta az ajtót és lemásolta újra a széttépet végrendeletet. Alig fejezte be, amikor kocsi zörgést hallott a kapu aljában. Az ablakhoz lépett, és Maximilient látta Emmanuellel kiszállani. Ideje volt, mondta magában, és 3 pecsétet ütött az okmányra. Nem sokára lépteket hallott a szalomban, és ő maga ment kinyitni ajtaját. Morel lépett be. 20 perccel a kitűzött óra előtt jött. Talán korábban jöttem a keleténél, gróf úr, de őszintén bevallva le sem tudtam hunyni a szemeimet az éjszaka, és az enyeimet nagyon megviselte ez az eset. Szükségem van az ön erejének és bátorságának szemléletére, hogy magam is megerősödjem egy kissé. Monte Cristót nagyon megindította a szeretetnek ez a tökéletes bizonysága, és nem csak kezét nyújtotta felé, hanem őszinte örömmel ölelte szívére. Megindult hangon mondta neki. Mégiscsak szép napom ez, Morel, mert bizonyságot szereztem arra, hogy szeretetét sikerült kivívnom. Hozta Isten Emmanuel úr. Velem jönnek, ugye, Maximilian? Még kérdezi. De ha esetleg nem az én részemen volna az igazság, ugyan-ugyan? Megfigyeltem arcát és bámultam tökéletes nyugalmát az egész bántó jelenet alatt. Az igazság csupán az ön részé lehet, vagy én nem tudok olvasni az emberi arcban. És még hozzá barátja is, Albert. Hát csak egyszerű ismerősöm, gróf úr. Vele is akkor találkozott először, amikor velem. Valóban akkor, de lássa, emlékeztetni kellett, mert magam is elfeledtem már. Köszönöm, Morel. Aztán rávert egyet a harangra. Ali azonnal belépett. Vidd ezt az írást, tüstént a jegyzőmhöz. A végrendeletem, Morel. Halálom után majd megismerkedik tartalmával. Halála után, kiáltott föl megdöbbenve Morel. Hát jó, eleve kell mindenre gondolnunk, édes barátom. De igaz, mit művelt azután, amikor este elváltunk? Tortonihoz mentem, hol Bosámpal és Chateau Renault-val reméltem találkozhatni. Bevallom, kerestem az alkalmat. Minek, amikor minden megvan már állapítva? Hát mégis tekintettel a dolog rendkívül komoly voltára, mely gyászos véget sejtett. Talán kételkedik benne? Nem, mert a sértés nyilvános volt, és már is szóbeszéd tárgya. És mi volt a célja? Szerettem volna megváltoztatni a fegyvernemet, mely sehogy se tetszik nekem. A pisztoly nagyon megbízhatatlan jószág. Kardot ajánlottam. És elfogadták? Kérde élénken Monte Cristo, és alig észrevehető remény sugár csillant föl szemeiben. Nem, mert tudják, hogy mesteri vívó. Ki árult el? Maguk a vívó mesterek, kikkel sorra győztessen mérkőzött meg. Ez szerint kudarcot vallott? A leghatározottabban leszavaztak. Nem látta még véletlenül, hogyan bánok a pisztolyjal, kapitány úr? Még nem volt szerencsém. Úgy tudom, van még egy kis időnk. Nézzen csak egy kis ide. És felragadta az egyik pisztolyt, amelyet Mercedes beléptekor az asztalára tett, és felragasztva egy treff ázt a bádog lemezre, négy lövéssel rendre átjukasztotta mind a négy szárnyát. Morel minden lövés után jobban elsápadt. Megvizsgálta még a golyókat is, amelyekkel Monte Cristo ezt a hallatlan mutatványt véghez vitte, s bámulva látta, hogy apró nyúl serét valamennyi. Ha, hajmeresztő! Egyszerűen hajmeresztő tökéletesség! Ide nézzen, Emmanuel! Aztán szinte könyörögve fordult Monte Cristo felé. Hát az ég nevére, gróf úr! Így ne bánjon Albertel, anyja is van szegénynek. Igaz, nekem pedig nincsen. E szavakat olyan hangon mondta, hogy Morel megborzongott tőle. De hát, gróf úr, ön a sértett. Tudom. Mit akar mondani vele? Csak annyit, hogy öné az első lövés joga. Enyém? Azt kikötöttem, jobban mondva kicsikartam tőlük. Már is túlontúl sokat engedtünk nekik. Tartoznak vele. És hány lépésről lövünk? 20-ról. Vérfagyasztó mosoly játszott a gróf ajkai körül. Ne feledje, kapitány úr, mit látott az imént. Egyébre nem is számíthatok már, mint hogy remegni fog a keze, mert Albertet csupán az mentheti meg. Az én kezem remegni? Vagy hogy őszintén beszéljek, hát a nagy lelkűségére számítok. Ilyen bámulatos ügyesség mellett bátran kérhetem valamire, ami minden más esetben egyszerűen nevetséges volna. Mire? Hát lője keresztül a karját, vagy sebesítse meg bárhol, de ne ölje meg. Mondok valamit, Morel. Figyelje meg jól. Nincs szükség arra, hogy bárki is biztasson, megkímélnem őt, mert kijelentem előre is a leghatározottabban, hogy békén fog hazatérni barátaival, én azonban, nos, én már nem a magam lábán fogok hazakerülni. Ah, ugyan, hová gondol? Kiáltott föl szinte magán kívül Maximilian. pedig be fog teljesedni, amit mondottam, kedves kapitány úr. Monkerf meg fog ölni engem. Morel sehogy se tudta megérteni a dolgot. Mi történt önnel tegnap este óta, gróf úr? Az, ami Brutusszal történt a Filippi csata előestéjén, szellem látogatott meg. És a szellem? Azt mondta, hogy már eleget éltem. Maximilian és Emmanuel összenéztek, Monte Cristo az órájára pillantott. Na jó volna indulni már, 5 perccel múlt 7 óra, és a találkozó pont 8-ra van kitűzve. A kocsi már befogva várt odalent, Monte Cristo helyet foglalt benne segédeivel. Áthaladva a tornácon, Monte Cristo megállt egy ajtó előtt, és hallgatódzott kissé. Maximilian és Emmanuel gyöngétségből tovább mentek néhány lépéssel, zokogást véltek hallani az ajtó mögül. Pont 8-kor megérkeztek a kitűzött helyre. Helyben volnánk, mondta Morel, kihajolva az ablakon, úgy veszem észre, mi vagyunk az elsők. Már engedelmet kérek, uraim, szólalt meg Baptizin, ki szörnyű aggodalmas képpel ült a bakon. Hanem úgy veszem észre, hogy ott a fák között még egy kocsi van. Monte Cristo ugrott ki elsőnek a kocsiból, és kezet nyújtva barátainak lesegítette őket. Maximilian azután nem is bocsátotta el kezét. Becsülöm az ilyen kezet, mondta, mely igazságában bízva nyugodtan száll élet-halál harcra. Emmanuel a fák felé mutatott. Csak ugyan 2 alakot látok sétálni a fák között, kik olyan formán sétálgatnak föl alá, mintha várnának valakire. Monte Cristo nem akarta tüntetőleg félrevonni, ezért csak néhány lépésnyire távozott vele sógorától. Mondja csak, Maximilian, szabad még a szíve? Morel megütközve tekintett rá. Ne gondolja, hogy ezzel bizalmas nyilatkozatokra akarom kényszeríteni, édes barátom, vegye úgy, mintha egyszerű kérdést intéztem volna önhöz, és válaszoljon igennel vagy nemmel a szíve szerint. Hát, szeretek egy leányt, gróf úr. Nagyon? Életemnél jobban. Hát, ismét romba dőlt egy reménységem. Azután csak úgy magában sóhajtotta. Ó, szegény, Heidi. Ha nem ismerném tökéletesen, gróf úr, csak ugyan kevésbé bátornak kellene tartanom, mint amin ő valóban. Azért, mert sóhajtani találtam, arra gondolva, hogy meg kell válnom valakitől. Ugyanúgyan, Morel, katona létére oly kevéssé tudja megítélni másokban a bátorságot. Azt hiszi talán, hogy az életért sopánkodom. Én, aki 20 esztendő óta 1000-szer néztem már szembe a halállal. Egyéb iránt nyugodjék meg, gyengeségemet egyedül ön előtt árulom el. Jól tudom én, hogy a világ olyan előkelő szalon, amelyet bizonyos szabályok szerint udvariassan és becsülettel kell elhagynunk, vagyis forma szerint köszöntve s leróva minden tartozást. Ez már beszéd. Apropó, magával hozta fegyvereit? Minek hoztam volna? Azok az urak minden esetre gondoskodtak róla. Azonnal megtudom. Jó, de semmi alkudozás, semmi húzavona, semmi csűrés, csavarás. Legyen nyugodt. Beauchamp és Chateau-Renaud megpillantva a közeledő Morelt, néhány lépésre elébe mentek. Ha nem is valami nyájasan, de kifogástalan udvariassággal köszöntötték egymást. Engedelmet kérek, uraim, kezdte Morel, de nem látom Monkerf urat. Ma reggel üzente, hogy csak itt a helyszínen fogunk találkozni, mondta Chateau-Renaud. Úgy. Beauchamp az órájára pillantott. 5 perccel múlt 8 óra, panaszra még nincsen oka, Morel úr. Távolról sem olyan szándékkal mondtam, méltatlankodott Maximilian. Különben is látom már a kocsiját. Csak ugyan a kocsi közelgett az egyik úton, amely több mással azon a kis téren futott össze, amelyen a 3 fiatalember állott. Kétség kívül voltak szívesek pisztolyt hozni magukkal, Monte Cristo úr nem él avval a jogával, hogy a sajátjait használja. Számítottam a gróf úr gyöngétségére, mondta Beauchamp, és elhoztam a magam pisztolyait, amelyeket 1-2 héttel ezelőtt vásároltam, gondolván, hogy hasonló ügyben magamnak lesz szükségem rájuk. Vadonatújak és teljesen használatlanok. Hajtja megvizsgálni pisztolyaimat? Ha Beauchamp úr biztosít róla, hogy Monkerf úr még nem ismeri pisztolyait, állítása tökéletesen elég nekem, mondta udvariasan meghajolva Morel. Uraim, mondta Chateau-Renaud, úgy veszem észre, hogy most se Monkerf jön még, sőt, ha nem csalódom, Franc és Döbrey ülnek a kocsiban. Csak ugyan. A két fiatalember pattant fel belőle, és közeledett a kis csoport felé. Minő kellemes meglepetés, mondta Satorono, véletlennek tulajdonítván a találkozást. Hát Albertnak egyenes kívánsága volt, hogy mi is megjelenjünk a helyszínen. Beauchamp és Satorono megütközve pillantottak egymásra. Azt hiszem, hogy én értem a dolgot, uraim, szólalt meg Borel. Gondolja? Tegnap kora délután levelet kaptam tőle, amelyben arra kér, hogy menjek el estére az operába. Nekem is írt, mondta Döbré. És nekem is, toldotta meg Franz. És nekünk szintén, vallották Satorono és Beauchamp. Kívánta, hogy valamennyien tanúi legyünk a sértésnek, folytatta Morel. Úgy látszik, most a párbajnak is tanúivá akar tenni. Igaza lehet, helyesen okoskodik. Hanem az nincsen jól, aggodalmaskodott Satorono, hogy Albert még mindig késik. 10 perccel múlt 8 óra. Jön már... Mégpedig lovon. Oda nézenek? Kiáltott föl Beauchamp. Ugyancsak neki rugaszkodott lovászával egyetemben. Szörnyű oktalanság pisztolypárbajra lovon érkezni, mondta Satorono. Pedig mennyit prédikáltam neki? Nézzék, még a kabátja is szét van hajtva, és fehér mellényt visel. Kár, hogy még egy célpontot is nem rajzoltatott a melle közepére. Egyébben már csak ugyan nem hiányzik. Időközben Albert a kis csoport közvetlen közelébe érkezett, és 10 lépésnyire tőlük leugrott a nyerekből, lovászának vetve a kantárszárat. Lihegve lépett barátaihoz. Rendkívül halovány volt, mélyen beesett szemei felpöffettek. Egész arcáról le lehetett olvasni, hogy le sem hunyta szemeit az éjjel. Valami olyan komor melankólia borongott arcán, amelyet még egyikük sem vett észre rajta soha. Hát végtelenül le vagyok kötelezve, uraim, hogy meghívásomra szívesek voltak megjelenni. Hálásan is fogok megemlékezni rá egész életemben. Monkerf közelettére Morel félrehúzódott. Amit mondtam, önnek is szól, kapitány úr, legyen szíves közelebb kerülni, úgyis kevesebben vagyunk a keleténél. Hát bocsánatot kérek, Vikomt, de talán nem tetszik tudni, hogy én Monte Cristo úrnak segédkezem. Nem voltam ugyan bizonyos benne, de gyanítottam. Nagyon jól esik látnom, hogy ilyen kifogástalan férfiakkal vagyok körülvéve, annál könnyebben fog menni a dolog. A Morel úr? Szólalt meg Satorono. Legyen szíves értésére adni a gróf úrnak, hogy Monkerf barátunk megérkezett és rendelkezésére állunk. Morel elfelé készült, hogy megbízatását teljesítse. Beauchamp kikotorázta a pisztolyokat a kocsi ülés alól. Engedelmet kérek, uraim, szólalt meg Albert. Nekem még egy kis mondani valom volna Monte Cristo gróf úrnak. Négy szem közt? Kérdezte Morel. Nem, valamennyi őjük jelenlétében. Albert segédei meglepetve néztek egymásra, Franz és Döbré összesúgtak, és Morel, örvendezve a váratlan fordulatnak, sietve ment a gróf felé, ki sógorával egy félreeső kis fasorban sétált. Mit akarhat vajon velem? Kérdezte Monte Cristo. Magam sem tudom, de valami mondani valója van. Csak azután valami újabb sérelemmel ne kísértse az Istent. Á, nem gondolnám, hogy ilyen szándékkal volna. A gróf azután Maximilian és Emmanuel kíséretében ellenfele felé tartott, nyugodt, derült arca merőben ellentéte volt Albert földult vonásainak, ki a 4 fiatalember kíséretében szintén megindult. 3 lépésnyire állapodtak meg egymástól. Legyenek szívesek közelebb jönni, uraim! Kezdte Albert. Nem szeretném, ha csak egy szavam is elveszne, mert nagyon fontos dolog, amit Monte Cristo úrnak mondani akarok, de meg egyenes óhajtásom is, hogy önök továbbadják nyilatkozatomat a társaságban, bármi különösen hangozzék is az a jelen esetben. Nyilatkozzék, Vikomt, mondta nyugodtan a gróf. Uram, kezdte Albert, eleinte remegő, de egyre szilárdabb hangon. Zakon vettem öntől, hogy Monkerf gróf viselt dolgait napvilágra hozta, mert bármi dolgokat követett légyen is el Monkerf gróf Epirusban, önnek őt ezért így módon megbüntetnie tegnapi ítéletem szerint joga nem volt. Ma azonban már egészen más szemekkel nézem a dolgot, és e becsületes urak előtt kijelentem, hogy igenis joga volt magát megbosszulnia, nem azért az árulásért, amelyet Fernán Mondego Ali pasa ellenében követett el, hanem azért, amelyel Fernán, a katalán halász legény, oly hallatlan gyötrelmek közé vetette önt. Ezért mondom, és ezért jelentem ki hangosan, válogatott barátaim jelenlétében, hogy igenis, gróf úr, önnek joga volt magát megbosszulnia, és én, a fiú. Hálás szívvel köszönöm önnek, hogy bosszúja nem volt még kegyetlenebb. A kis társaság akkor sem riadt volna meg jobban, ha egyenesen közébük csap a villám. Monte Cristo pedig végtelen hálás kifejezéssel emelte ég felé a szemeit, de föl sem foghatta, hogy ez a vakmerő szilaj teremtés, ki bátorságának fényes bizonyítékát adta a római haramja tanyán, miként alázhatja meg magát most egyszer ennyire. Eszébe jutott, minő könnyen fogadta tegnap Mercedes a felajánlott önfeláldozást, és most egyszerre világos lett előtte minden. Most pedig, folytatta Albert, ha elfogadhatónak találja azt a módot, amelyen megkövettem, nyújtsa kezét, bocsánat a jeléül. Az ön cselekedetét gáncsolhatatlannak ismerem el, és kötelességemnek tartottam bevallani hibámat. Mert egyedül én voltam, aki hibázott. Emberileg cselekedtem, nem tudván oly magasra emelkedni, mint ön, ki Isten nevében tette, amit tett. Egyikünk életét csak isteni csoda mentette meg, és ez isteni csoda angyal képében közibünk is szállott, hogy megtanuljuk egymást újra becsülni, ha már barátokká nem lehetünk, át nem léphetvén a végzett tilalmas mesdjéjét. Monte Cristo könyvtől fátyolos szemekkel mellében a folytogatott, de föl-föl ziháló zokogással nyújtotta Albert felé jobbját, ki csak nem hódolattal határos tisztelet érzésével szorította meg. Uraim, folytatta azután a fiatalember, Monte Cristo úr szíves volt beérni bocsánatkérésemmel. Nagyon meggondolatlanul viselkedtem irányában. A meggondolatlanság pedig rossz tanácsadó, és én helytelenül cselekedtem. Hibámat azonban sikerült jóvá tennem. Remélem, senkinek sem fog eszébe jutni gyávassággal vádolni engem csupán azért, mert igaz lelki ismeretem szerint cselekedtem. De ha esetleg mégis akadna valaki, folytatta büszkén, fölvetett fővel, mintha az egész világgal szembe merne szállni, majd teszek róla, hogy jobb véleményt keltsek benne magamról. Mi történhetett ma éjjel? Kérdezte Beauchamp súgva a sátor Renaultól. Úgy látszik, nagyon furcsa szerepet osztottak ki nekünk mára. Annyi bizonyos, hogy vagy szörnyen alávaló, vagy nagyon dicső dolog volt, amit Albert tett. Furcsának találom szörnyen ezt a dolgot, mondta Debray hasonlóan Franz füle fölé hajolva. Ez a gróf Monte Cristo gyalázatot vág Moncerf arcába, és a saját vére igazat ad neki. Már én a magam részéről, ha 10 janinai botrány merülne is föl a familiámban, csak azt az egy dolgot ismerném el kötelességemül, hogy megverekedjem 10-szer is, ha kell. Monte Cristo lehorgasztott fővel, lecsüngő karokkal, 24 esztendő keserű emlékeinek súlya alatt meggörnyedve állott a helyén, nem gondolva Albertre, sem a suttogókra, sem senkire ezen a világon, azon az egy hatalmas, erős lelken kívül, ki fia életéért jött könyörögni hozzá, és akinek ő fölajánlotta a magáét, de aki legrettentőbb családi titka föllebbentésével kímélte meg őt, melye fiatalember szívében a fiúi szeretetet apja irányában örök időkre elölte. Ismét a gondviselés újra meg újra tűnődött magában. De csak ma tudtam meg még igazán, hogy Isten küldötte vagyok,